Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péterrel beszélgettünk. A sorozat, amelyben vagyunk már hetek óta, a Műveltársalgok könyvéből való válogatás híres embereket hozol ide elénk, amelyet a könyv is sorra szed, hiszen 250 nagyon kiemelkedő alkotó, filozófus, politikus, irodalmár van benne összegyűjtve. Hanna Arendtről hagytuk félbe, mondanám a beszélgetést, aki tulajdonképpen a II. Világháború utáni perről tudósít, és a Gonosz banalitása címen adta ki a könyvet, amely egy nagyon érdekes könyv, hogy így nagyon röviden leegyszerűsítsem. Halljuk tovább.
Valóban egy olyan kérdésről van szó a gonosz banalitásával kapcsolatban, amely engem volt szakmám révén is nagyon mélyen elgondolkodtat. Tehát arról van szó, hogy 1961-ben Hanna Arendt tudósítóként küldte az írásait a folyamatban lévő perről, Adolf Eichmannról van szó, akit az izraeli titkosszolgálat Argentinába elfogott, és Jeruzsálembe csempészet, és ott bíróság elé állítottak, és erről a perről tudósított Hanna Arendt. A gonosz banalitása a következőre vonatkozott. Ugye nézte ezt az embert, akit egy üvegkalitkába ültettek be, hisz olyan rettenetes szenvedélyek csaptak föl ennek kapcsán, és tehát ez a történetnek egy külön érdekessége, hogy izraeli katonák a saját életük kockáztatásával mentették a lincseléstől ezt az embert, mert hát majdnem meglincselték, és akkor biztonsági okokból egy ilyen üvegkalitkába zárták, és hát úgy folyt a per. Ő onnan egy hangosítással beszélt a bírájhoz, és a bírák pedig hát ugye megfelelő tolmácsolással érintkeztek vele. Nézte ezt az embert, aki nem volt magas, nem volt alacsony, nem volt kövér, nem volt sovány. Az öltözködésében nagyon-nagyon átlagos volt. És azon gondolkodott, hogy egy ilyen ember hogy tudott milliókat legyilkolni. Ez egy nagyon átlagos ember. Ha mennénk az utcán, észre sem vennénk. Hát hisz ilyen emberből nagyon sok van, és akkor azt mondta, hogy a gonoszság, az igazi gonoszság az banális, az hétköznapi. És ez tényleg így van, és Hanna Arendt ezen a rendkívül magas intellektuális színvonalon ezt úgy fejtette meg, hogy azok az emberek képesek ilyen szörnyűséges tettek elkövetésére, akik elveszítik a képességüket, hogy jó és rossz között különbséget tegyenek. Na most Hanna Arendt munkássága aztán innen ágazott el, óriási botrányt keltett egyébként ezzel a fejtegetéseivel. Tehát ő ezzel a, még egyszer mondom és hangsúlyozom, ezzel egészen magas intellektuális színvonalával felelősítette a zsidókat is, az úgynevezett zsidó tanácsokat, akik együttműködtek, együttműködni kényszerültek a nácikkal, és leírta, hogy hát miért nem álltak ellen? Akkor is nagyon sok halálos áldozat lett volna, de talán nem ennyi. Hát ezen nagyon fölháborodtak a korabeli izraeli vezetők. Azóta se bocsátották meg Arendtnek ezt a fejtegetését, de az biztos, hogy az igazi világhírt aztán ez meghozta számára. Na most az én egyéni életemben is észleltem ezt a féle jelenséget, hogy a legsúlyosabb bűncselekményeknek az elkövetői, amikor a bírái elé kerülnek, érthetetlen, hogy azzal a maguk köznapiságával mennyire más emberek lehettek, amikor ezeket a szörnyű büntetteket elkövették.
Ahogy fogalmaztál az előbb, hogy nem tudtak különbséget tenni jó és rossz között, így fogalmazott Hanna Arendt.
Egész pontosan erről van szó, tehát ők ugye többször ráripakodtak Eichmannra, a pernek az ügyésze, Gideon Hausmann, azt hiszem így hívta, ráripakodott, hogy hazudik. Maga ne hazudjon. És Hanna Arendt mondta azt, hogy ez az ember nem hazudik. Ez tényleg nem tud jó és rossz között különbséget tenni. Tehát ennek az embernek teljesen mindegy, hogy levágásra ítélt marhákat hajt föl a vagonra, vagy embereket, asszonyokat, gyerekeket.
Robert Mernek a Mesterségem a halál című könyve jutott eszembe, ahol szintén egy náci tiszt megoldandó feladatnak tekinti, hogy akkora tömegű ember lemészárlása és utána való megsemmisítése hogyan történjen.
Hát Rudolf Hössről van szó, aki egyébként jó cimborája volt a Eichmann, tehát ismerték egymást, és hát azonos módszerekkel dolgoztak. Na most egy dolgot még föltétlen mondani kell. Tehát ez az a gondolatmenet, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy ez az a gondolatmenet, a jó és a rossz közötti különbségtételre való képtelenség vitte el Hanna Arendtet élete nagy művéhez, a totalitarizmus eszméhez. A totalitarizmus eszmét aztán persze a kommunista világban, mint mi nálunk szociálisan nagyon-nagyon nem szerettek, mert Hanna Arendt kimutatta, tudta a hasonlóságot, sőt az azonosságot a nácizmus és a Szovjetunió között. Egytől fakadnak, és ugye hát totális hatalmat akarnak az ember fölött. Azt akarják, hogy az ember minden megnyilvánulása a hatalom ellenőrzése alatt történjen, úgy öltözködjünk, úgy beszéljünk, úgy szólítsuk meg egymást, ahogy ők gondolják.
Innen fogjuk folytatni dr. Téglás Péter ajánlóival. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A sorozat, amelyben vagyunk, Műveltársaságok könyvéből, amelyben 250 híres irodalmár, képzőművész, politikus, filozófusból készült válogatásból válogatsz nekünk. Ki van soron, akiről most beszélni fogsz?
Most beszéljünk egy kicsit az oroszokról. Méltatlanul mellőzzük, holott óriási egyéniségek voltak, írók, költők, politikusok voltak közöttük, és az én életemben, azaz én olvasmányaimban az egyik meghatározó oroszról szeretnék beszélni, Szolzsenyicinről. Szolzsenyicinnek már a születése is egy egészen különleges. Ha jól emlékszem, 1918-ban született Dél-Oroszországban egy olyan városban, ahol a szülei olyan nagyon orosz életet éltek, tehát földműveléssel foglalkoztak, mélyen pravoszláv hitben éltek, a saját házukat a saját kezükkel építették föl, és hát ugye tudjuk, hogy ez az az időszak, amikor szinte hónapokon belül eljutottak oda is a bolsevisták, és hát mindenkitől mindent elvettek. Hát őket is koldusbotra juttatták. Annyi szerencséje azért volt a családnak, hogy Szolzsenyicint azért tudták talán Rosztovban, most nem vagyok teljesen biztos benne, tanítatni, műszaki tanulmányokat végzett. Jó tanuló volt, kitűnő szakmája volt, és amikor kitölt a második világháború, és besorozták Szolzsenyicint, akkor nagyon nagy hasznát vette a szovjet hadsereg az ő szaktudásának, mert kitűnő módszerei voltak az ellenség lehallgatására. Na most ez a lehallgatás, ez egy nagyon érdekes dolog, mert aztán a műveiben ez visszaköszön. Hogy melyik a leghíresebb műve, erről nagyon szívesen vitatkozom, de az biztos, hogy a magyar szerzők számára először hozzáférhetővé tett, és nagyon meghatározó és csodálatos műve az Iván Denisovics egy napja. Tehát ugye Szolzsenyicin, aki kitűnő katona volt, már századosi rendfokozatig jutott el, viszont nagyon ellenállt. Éppen ez a mély pravoszláv hitéből, mondjuk ki a szót, orosz nacionalizmusával nagyon szembeállt a kommunizmussal. Sztálint egész egyszerűen bandafőnöknek hívta. Na most volt néhány hozzá hasonlóan gondolkodó társa Szolzsenyicinnek, és éppen a baltikumi betörésnél, kelet-perszországi betörés időszakában leveleztek egymással a barátok, írt egy levelet, amelyben hát ugye ezt a bandafőnök kifejezést használta, és egyébként úgy általában bírálta a Sztálin. Az sem nagyon tetszett neki, ahogy a saját hadserege viselkedett Kelet-Poroszországban, hogy hát ugye mindenütt megerőszakolta, kifosztották ott az embereket, nem tartotta indokoltnak annak ellenére, hogy hát valami borzalmas brutalitással tevékenykedett a német hadsereg is Oroszországban. Na most itt fölmerül egy nagyon komoly kérdés. Szolzsenyicin, aki minden tekintetben tisztában volt a kémelhárítási módszerekkel, megír egy levelet, elküldi a barátjának, és nem tudja, hogy ez a cenzúrán keresztül fog menni. Tehát akik Szolzsenyicin igazi személyiségét elemzik, föltételezik, hogy szándékosan csinálta. Hát azonnal is tartóztatták. 8 évet töltött el a gulágon. A legkülönbözőbb helyeken, tehát ő aztán igazán bejárta a gulágot. A legszörnyűségesebb északi táborokban, ahol hát ugye az Iván Denisovics egy napját ihlette a tábor körülmények, de volt az úgynevezett Saraskában, a luxusbörtönbe. Tudnélik, a Szovjetunióban létesítettek ilyen luxusbörtönöket, ahova a legmenőbb, legalkotóbb értelmiségieket zárták be, és megcsináltatták velük a kor nagy tudományos eredményeit. Tehát megszerkesztették a repülőgépet, az atombombát, és a többit. Az Iván Denisovics egy napja akkor látott napvilágot, amikor bekövetkezett a ruscsovi enyhülés. Szolzsenyicin egy sajátos egyességre jutott a ruscsovi érában a kulturális vezetőkkel. Nem ugyanarra a dologra gondoltak. Szolzsenyicin úgy gondolta, hogy a világ elé tárja azt a szörnyűséget, amik a gulágban történtek. A korabeli kommunista vezetők meg úgy gondolták, hogy na jó, hát hagyjuk, hogy ez a műve megjelenjen, és akkor ezt a témát lezártuk, és akkor erről többet nem kell beszélni. Igen, ám csak közben Ruscsov megbukott. Szolzsenyicin viszont nem volt hajlandó befogni a száját. Írta a műveit, megírta a Pokoltornácán, megírta a Rákosztály című könyvet, és megírta a Gulág-sziget világ. világot. Na hát ez aztán kiverte a biztosítékot, a Gulag szigetvilág, mert kicsempészték a Szovjetunióba, és Nyugat-Európában kiadták ezt a művet, hát hatalmas sikerrel, érdeklődéssel. Tehát egyszerűen a neosztálinista brezsnyevi vezetés, hát nem tudott mit csinálni. Hát ugye ezt az embert az általuk megszokott és megszeretett módszerrel nem gyilkolhatták le, mert hát ugye aki nem tetszett nekik, az már a hónapra eltűnt, és soha többet elő nem került, de Szolzsenyics ezt nem lehet, akkora világhíretet szert, hogy hát ez nagyon feltűnő lett volna, és akkor kitaláltak egy nagyon szívderítő módszert, a saját állampolgárukat kiutasították az országból. Ugye hát ez 70-es évek elején zajlott, személyes emlékeim is fűződnek hozzá, mert ugye én egyetemista voltam, és akkor jött a párbizottságról egy igen fölkészült elvtárs, aki nekünk meg akarta magyarázni, hogy hát mennyire igazságos intézkedés volt, mert hát a Szolzsenyicin szövetséget kötött az imperialistákkal, és hogy ez mennyire így van, azt a Iván Jenisovics egy napjánból akarta nekünk prezentálni. És tényleg nem a bátorság mondatta velem, nem tudom, hogy miért kellett én nekem hozzászólni. Nekem is volt egy példányom, amelynek az előszavát a Szovjet Tudományos Akadémia főtitkára írta. És nagyon méltatta a művet. És akkor én mutattam, hogy az én könyvemben az van írva, hogy hát behívattak, és mondták, hogy azért gondoljam meg, hogy miket beszélek, de igen, igen.
Maradjanak velünk hallgatóink, dr. Téglás Péterre beszélgetünk tovább, zene után folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Téglás Péterrel. Szolzsenyicint emeltet ki, ott tartottunk.
Mindenkelőtt hadd mondjam el, hogy a válogatás az nagyon önkényes és szubjektív. Ezt én állítottam össze. Aki ebből a 250 névből mások iránt érdeklődik, vagy mások iránt jobban érdeklődik, ám tegye is, nyilván olvassa azt. Számomra ezek az emberek jelentenek nagyon különleges életutat. Szolzsenyicin kiutasították a Szovjetunióból. Svájcban majd az Egyesült Államokba került, és nagy érdekessége az ő életének, hogy a Szovjetunió összeomlása után Oroszországban hőst csináltak belőle, joggal, hogy tegyem hozzá. Azt hiszem 94-ben tért először vissza Oroszországba. Felemás volt a hozzáállás, azért ez az ember, ez egy nagyon tüskés ember, aki sem fiatal, sem öregkorában nem tett lakatot a szájára. Azonban valóban néhány műve nagyon passzolt az újraéledő nagy orosz nacionalizmusnak, hadd tegyem hozzá egy kicsit az antiszemitizmusnak is, és megbecsülésben részesült, de visszavonult életet élt, 2008-ban halt meg. Én külön kondoleáltam az orosz nagykövetségnek, mert az én életemben, az én érdeklődésemnek ez az életmű nagyon is megfelelt.
Ki a következő választott embered?
Oroszokról van szó, a másik korán sem ennyire pozitív személyiség, de hát a maga módján rendkívül érdekes az életpályája. Trockijról van szó, Sztálin nagy ellenfeléről van szó, aki ugye Lenin mellett az igazi megszervezője volt az 1917-es bolsevik pucsnak. Zseniális alak volt egyébként a maga nemében, nagyon-nagyon komoly iskolákat végzett, bejárta a korabeli világot, az Egyesült Államokat bevált, és ugye az érdekessége az, hogy ő nem volt bolsevik. Tehát ő neki nem tetszett a Lenin, nagyon-nagyon éles ellentétekbe került Leninnel. Ennek ellenére 1917-et követően ő volt a gyakorlati megvalósítója a bolsevizmusnak. Ő volt az a rendkívül tehetséges hadvezér, aki az orosz polgárháborúban szembeszegült a fehérekkel, és sikerre vitt. Ezeket a harcokat is közben egyébként kitűnő publicista is volt, tehát nagyon jól írt, kitűnően szónok volt, remek szónok volt. Érdekes módon, hát ugye a későbbiek során Trockij neve és hát életműve szitokszóvá vált, még az én tanulmányaim idején is alig lehetett emlegetni. Szentpéteri professzor volt először, aki egyébként a szervezés tamból kiemelte Trockij egyik művét, elgondolását. Ő tudnilik a munkát, a köznapi munkát is militarizálni akarta. Tehát ugye eltörölni a szakszervezeteket, és úgy felépíteni egy társadalomban a munkavégzést, mint ahogy a hadsereg működik.
Mai nyelven azt mondanánk, fantasztikus logisztikus volt.
Trockijból természetesen ugye a nagy tehetség önhittés vakká is tette. Tehát ugye nem vette észre, hogy Lenin halála után az öldöklő hatalmi és utódlási harcban egy szürke, rendkívül aljas, de nagyon eszes figura egyre inkább fölé emelkedik, és ezt a figurát Sztálinnak hívták. Azt vette észre, hogy partvonalra szorították, minden lényeges hatalmi pozíciót Sztálin szerzett meg, és 1927-ben odáig jutottak, tehát ugye ráfogták az ellenzékiségnek a vádját, hogy megosztja a bolsevik egységet, és elfogták egy nagyon híres jelent, egyébként megvan róla a korabeli filmfelvétel, feltuszkolták egy vonatra, és azt hiszem Kazasztánba, vagy valahova nagyon szélre száműzték, onnan Törökországon keresztül Európába utazott, ekkor még sikerült Sztálin karmaiból megmenekülni, élete végéig Sztálin nem bocsátotta meg magának, hogy már akkor nem végeztette ki, és nagyon nagy érdeklődés kísérte az európai körútját, előadó körútját, a különböző publikációit, de több merényletkísérlet volt ellene, nagyon komolyan őrizték, és mint egyfajta forró gesztenyét dobálták egymásnak az európai kormányok, mindig megkérték, hogy volna szíves elmenni egy másik országba, tehát nem akarnak itten balhét meg, hogy itten különféle merényletek meg túlságosan figyeljen a világ közvélemény. Norvégok nagyon akartak tőle megszabadulni például. Végül is aztán Trocki Mexikóba emigrált. Tényleg ez egyfajta kényszerűség lehetett, tegyük hozzá a korabeli mexikói szellemélet és politikai berendezkedés ezt lehetővé is tette. Oda emigrált, a mexikói kormány készségesen próbálta biztonságára vigyázni, mert különböző kommandók különböző időkben Trocki rezidenciáját megtámadták, tehát óriási lövöldözés volt, bombák robbantak és a többi, hát nagyon szórakoztató lehetett azért az egy alapvetően békés társadalomban. Igen, és aztán a szovjet titkosszolgálat túljárt mindenki eszén, egy Mercator nevezetű személy az ő bizalmába szegődött, és a híres jégcsákánnyal szétzúzta a koponyáját 1940-ben, és ekkor halt meg Trocki.
Műsoridőnk lejárt, várunk jövő héten vissza, kíváncsian várjuk a válogatásodat a 250 híres irodalmár, történész, képzőművész, politikus, filozófus tárából, amelyet egész konkrétan a 2018-ban megjelent Művelt társalgók könyvéből válogatsz nekünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.